Szia! Mátó Attila vagyok, ez pedig a CEO Podcast 8. epizódja. Folytatjuk a múlt heti beszélgetést Barnóczky Anna Máriával. Többek között megtudjuk, mi a különbség a mentoring és a coaching között, beszélgetünk a mentor és coach választás szempontjairól, és hogy hogyan tudnak ők segíteni nekünk a vezetővé válás, vagy bármilyen más változás során. Emellett kapunk néhány tippet a delegálás és a kommunikáció fejlesztésére, illetve beszélgetünk a generáció közötti különbségekről, és arról, hogy ezt a cégek vajon mennyire kezelik jól. Beszélgessünk egy kicsit a coachingról, és hagyd kezdjem egy olyan témával, amit szerintem már azt mondom, hogy lerágott csont lehet a számodra, és 3 milliószor is megkérdeztek. Ugye nem minden rovar bogár, de minden bogár rovar, szokták mondani. Ugyanígy vagyok a mentoringgal és a coachinggal, hogy számomra az egyik a másiknak a része, de nem biztos, és nagyon sokan keverik. Ráadásul én úgy vettem észre, hogy Európában, mint hogyha fordítva használnák, mint az USA-ban, de lehet, hogy nem így van. De a hallgatókat biztos érdekelni, illetve segítsük őket egy kicsit hova tenni, hogy mi a különbség a mentoring és a coaching között.
Hát ez tényleg egy olyan kérdés, amit gyakran föltesznek, és hogy ezt nagyon jól látod, mert például a második legnagyobb nemzetközi szervezet, aki a mi szakmánkban létezik, az a EMCC, European Mentoring and Coaching Council, amiben coachok és mentorok is tagok lehetnek, és nagyon sokszor ugyanaz az ember, csak néha másik sapkában. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni ilyen bit and byte-ra, hogy mi is a különbség, én úgy szoktam megfogalmazni, hogy a mentor az, aki szakmailag és nagyon sokszor szervezetileg is előrébb tart, mint te, tehát régebb óta dolgozik ugyanannál a cégnél, vagy a hozzád hasonló pozícióban, vagy a kettőnek valamiféle kombinációja, és azzal tud neked segíteni, hogy előrébb tart benne. De ő nem feltétlenül egy képzett valaki, tehát hogy nem biztos, hogy tanult mondjuk kérdezéstechnikát, vagy hogyan kell tudatosítást elősegíteni az által a mentorátban. A coach viszont mindenképpen tanulta ezeket. Amiben meghasonlítanak, az az, hogy jellemzően kérdések segítségével segítik azt, hogy akit coacholnak, vagy akit mentorálnak, ő előrébb jusson a saját tudatosságában, és a saját erőforrásait jobban tudja használni. Úgyhogy leggyakrabban a mentoringban szakmai kérdések kerülnek elő, tehát amit tudom én, például egy programozó azt kérdezi a mentorától, hogy figyelj, van-e tapasztalatod arról, hogy ezt a modult hogyan érdemes programozni, valószínűleg a programozók sikítanak, mert abszolút nem értek hozzá, akkor arra a mentora fog tudni válaszolni. Viszont ha a coachától ezt megkérdezi, a coacha ugyanúgy, ahogy most én azt mondtam, hogy sikítani, ugyanúgy nem fog tudni válaszolni. Viszont ha azt kérdezi a coachától, hogy figyelj, nem tudom, hogyan motiváljam Józsit, mert már 3 hete ül ugyanazon a projekten, és fogalmam sincs, hogy mit csináljon, arra a coach biztosan fog tudni neki megfelelő segítséget, támogatást adni, a mentora meg vagy tud, vagy nem.
Gyakorlatilag a mentor szakmai tanácsot is ad, tehát ő nem csak kérdez.
Akár adhat azt is, én szebben fogalmaznám, vagy ilyen jobban kortárs nyelven valahogy úgy, hogy tudást is megoszt, jobban megoszt.
A másik vita, amiben bele szoktam futni, hogy vajon mentor csak belülről érdemes-e választani, vagy sem, mert a mentornak ugye van egy kapcsolati hálója, amivel segíthet az előrejutásban, de közben a szakmai oldalról akár kívülről is lehet mentor.
Abszolút.
Hogy látod ezt?
Én azt gondolom, hogy az legyen a mentorod, akivel megbízol, illetve aki megfelel azoknak a te belső elvárásaidnak, amire választod azt a mentort. Ha arra választod a mentort, hogy segítsen téged például a szervezeten való előrejutásban, és ehhez szükség van a szervezeti tudásra, ezért is választottam külön az elején, hogy szakmai és vagy szervezeti, akkor mindenképpen belülről válasz, hogyha pedig ez nem fontos tényező, akkor sokkal inkább a többi szempontodra figyelj, mennyire tudsz benne megbízni, mennyire elérhető, tehát rengeteg más szempont is lehet.
És a coaching meg ugyanennek az ellentéte, hogy kívülről válasz coachot, mert a belső coachon az óhatatlanul is érdekelt lesz valamilyen szinten a problémában, vagy nem fog tudni távol maradni. Én ezzel se tudok teljes mértékben egyetérteni. Mi a helyzet a coachingban? Mennyire jellemző a belső coaching?
Elmondok egy történetet, az egyik mentoráltam, aki belső coach, és egyébként vezető ugyanabban a szervezetben, két sapkával. Nemrégen átküldött nekem egy coaching ülésnek a felvételét, mert hogy maga a nemzetközi minősítésünk az úgy zajlik, hogy ugye én ilyenkor mentor coach vagyok, meghallgatja az ülést, és pontosan ezt tapasztaltam, és ezen dolgoztunk vele, hogy időnként csúszkált a között, hogy most coachingot csinálnak, vagy mentoringot csinálnak, És nem tilos, tehát hogy egy belső coachingban azt gondolom, hogy bőven belefér, különösen ebben a helyzetben, amiről most beszélek, ez egy tapasztalt vezető egy személyben, aki a belső coach, és egy frissen kinevezett vezetővel dolgozott, de ilyenkor érdemes nagyon tudatosnak lenni a belső coachnak, hogy ezt transzparensen kommunikálja, illetve hogy transzparensen szerződjön a belső ügyfelével, hogy most itt sapkát váltanak, és egy kicsit másban teménykedjenek. És pont a szervezeti tudás lehet egy nagyon nagy előny a belső coachnál, hogy kell elmagyarázni, fölvázolni bizonyos helyzeteket, vagy valamilyen dinamikákat, vagy kulturális tudásokat a belső coach azonnal tud, amit mondjuk nekem külsős coachként például meg kell tanulnom, ha egy ügyletben dolgozom.
És működik itthon a belső coaching? Mennyire van elterjedve?
Hát én néhány céget tudok, ahol van. Inkább azt látom, hogy vannak fölángolások, indul egy cég azzal, hogy akkor legyen belső coaching, és aztán nem mindig van kellő kitartás vezetben az irányban, hogy ezt jól működtessék is.
Szerintem egy belső coaching abban a szempontból lehet jó, hogy szélesebb réteget lehet megcélozni. Tehát, ugye ha kívülről hívunk coachot, általában a felső vezetés, illetve egy-két középvezetőnél látom, hogy erre sor kerül, még egy belső coach akár a szerzett többi szintjén is tud segíteni.
Így van, így van. Amit én ilyen köztes megoldásként látok, főleg a nagy cégeknél, hogy van egy coach pooljuk, ami azt jelenti, hogy 1-2-3 évre keretszerződést kötnek egy tender után 10-20-30 coachal, kinek mennyi igénye van, és ebben akár differenciálnak, hogy néhány coach a felső vezetőknek alkalmas, kevésbé tapasztalt coachok mondjuk egy alsóbb rétegnek, és ilyenkor az történik, hogy ha én rendszeresen dolgozom vezetőkkel, vagy munkatársakkal ugyanabban a cégben, mondjuk például team coachingot is csinálok egy-egy ilyen cégnél, ott azért már nagyon, nagyon komoly szervezeti tudásom is van, tehát hogy ugyan nem vagyok belsős, de azok a szervezeti tudások megvannak. Jó pár ilyen céggel én is dolgozom, ahol már régi ismerősként üdvözölnek.
És munkáltatóként mikor hívjunk coachot?
Bármikor. Mindenkor. És mielőtt ezt ilyen nagyon komolyan venné bárki is ezt a viccet, szóval a coaching nem egy varázspirula, de azt azért elég nyugodtan el lehet mondani, hogy a coaching bármikor tud segíteni, amikor valamilyen változás zajlik. És változás meg állandóan zajlik. Mik lehetnek ezek a változások? Lehetnek szervezeti változások, lehetnek bármilyen okból. Nagyon növünk, nagyon csökkenünk, voltak minket, mi vásároltunk föl valakit, egyszerűen csak hatékonyabbak akarunk lenni ezért, függőleges helyett most visszintesen fogunk dolgozni, vagy fordítva. Lehetnek olyan változások, ami egy-egy egyénnek a saját karrierútjából adódik, hogy előléptették, oldalra lépett, áthelyezték, kismama lett, elment fizetés nélküli Szabira Nepálba, és visszajött, vagy el akar menni. És nyilván most tudnék még 30 másfajta dolgok, ezeket így példának szánom. Ezekben a helyzetekben mindegyikben tud segíteni egy coach. Eszembe jut egy ügyfél cég, akikkel most már azt hiszem 5 éve dolgozok együtt. Amikor elkezdtem velük dolgozni, akkor azért hívtak, ott a menedzsmentnek 7 tagját coacholom, azért hívtak, mert fölvásároltak egy céget, akkor körülbelül egy év alatt lezártuk a coaching folyamatukat, következő évben újra hívtak, mert akkor a fölvásárlásból adódóan más hova helyezték őket régiós szinten a nagy multiba, akinek addig lazán voltak részei. A harmadik évben egy újabb fölvásárlás történt, ahol még nagyobb kulturális különbség volt, úgyhogy igazából bár nem jellemző a coachingra, hogy hosszú folyamatok vannak, és ebben az esetben is mindig lezártunk, és újabb folyamatokat kezdtünk néhány hónap szünettel, de hogy az ő szervezeti életükben most már 5 éve olyan komoly változások történnek, ami miatt úgy gondolták, hogy jó, ha van egy külső támogató.
És a vezetővé válás során hogyan tud segíteni a coaching?
Én úgy szoktam fogalmazni, hogy minden változás, hogy talán sokan ismerik a változási görbét, hogy annak van egy ilyen elmélyülő része, és ahhoz, hogy beépüljön a változás, ahhoz végig kell menni, muszáj. Tehát, hogy nem lehet megúszni, hogy ne menjek le a pincébe, nem lehet kiegyenesíteni. És hogy amiben a coaching tud segíteni minden egyes változásban, például egy vezetői vállásban is, hogy ezt a változási görbét tudja rövidíteni, illetve ezt a mélységet tudja csökkenteni. Tehát, hogy a coachinggal sem fogja az ember megúszni annak a fájdalmát, hogy változni kell, hogy új szokásokat kell fölvenni, hogy új dolgokat meg kell tanulni, hogy újra kell szerződnöm magammal, a kollégáimmal, a világgal, nagyon sok mindenben, de nem mindegy, hogy ezt milyen fájdalommal, meg mennyi izzadsággal fogja megcsinálni. Én nagyon röviden azt szoktam mondani egy ilyen nulladik találkozón, hogy ha semmi más nem történik a coachingon, mint az, hogy egy órával hamarabb hazamész egy héten egy nap, vagy jobban alszol, mert nem görcsölsz egy-egy helyzeten, akkor már megérte, de azért ennél általában több nyeresége szokott lenni, de mondjuk ezek az első jelei, amiből lehet látni, hogy egy-egy helyzet, ami korábban nehézséget hozott, akár napokig görcsöltem rajta, hogy üljek le, tipikus fiatal vezetőknél, hogy utálnak vanonvanokat csinálni. Mire való az, meg amúgy is hogy kéne csinálni, meg mi van, hogyha a kollega hoz valami kellemetlen témát, azokban a helyzetekben már könnyedén beleül.
És ezeken kívül mit még a legnépszerűbb, vagy nem is biztos, hogy népszerű, de a leggyakoribb témák a coaching során, egy fiatal vezető esetében?
Fiatal vezetőknél tényleg a leggyakoribb ez a vezetővé válás, illetve ennek van egy kis testvére akkor, amikor valaki menedzserből líder lesz, tehát hogy még egyel magasabb szintre lép, tartalmilag az egy picit más, ott például a hangsúly nagyon gyakran a visibility-n van, tehát hogy a láthatóságon, hogy mennyire meg milyennek látnak engem a szervezeten belül, ez úgy önmagában is elő szokott fordulni témaként. A delegálás az örök kedvenc, minden, ezt soha senki nem tudja elég jól csinálni ahhoz, hogy ne kerüljön elő valamilyen formában, látom, hogy te is mosolyogsz. Kommunikáció, a konfliktuskezelés, és nagyon, én egyébként azt gondolom, hogy minden témának valahol az alján az van, hogy hogyan tudok kommunikálni, hogyan tudom kommunikálni azt, ami bennem zajlik, hogyan tudom földeríteni azt, hogy mi zajlik a másikban, hol tudom meghúzni a határaimat. A határtartás is egy gyakori téma, a saját igényeimnek, vagy a másik igényeinek a fölismerése. Úgyhogy rengeteg téma van, amivel lehet meg érdemes foglalkozni.
Igen, és le is ragadtam a delegálásnál egy kicsit. A podcast vendégeik között többen is említették, hogy a delegálás, mire rájöttek, hogy delegálás nélkül nem fog működni. Sokkal hatékonyabb, hogyha tényleg delegálnak. De volt, akinek ehhez egy év kellett, volt, aki felismerte ugyan, de utána még hónapokig küzdött vele, és egyedül küzdött meg ezzel a problémával. Van valami jó tanácsod, vagy valami jó, nem is tudom, valami varázspirulád, amivel rá segíthetsz rádöbbenteni vezetőket, hogy ez tényleg hasznos eszköz is, élni kell vele?
Lehet, hogy most nagyon ilyen himsovinisztának vagy nősovinisztának fogok hallatszani, de hogy azért mégiscsak lehet egy ilyen tendenciózusságot észrevenni abban, hogy a férfiak még kevésbé tudnak, mernek segítséget kérni, mint a nők, de nők között is látok sokszor olyat, aki nem tud megfordítva, szóval, hogy ezt nem általánosításként, mert nekem egyszerűen csak statisztikailag így tűnik, tehát hogy onnan érdemes elindulni, hogy legyek tisztában a saját igényeimmel, a saját képességeimmel, határaimmal, mennyit bírok el, és hogyha erről van egy jó tudásom, és ebben őszinte vagyok magammal, akkor sokkal könnyebb utána segítséget kérni, mert akkor könnyebb kimondani azt, hogy aha, igen, itt van vége, és ebben meg segítségre van szükségem. Aztán ugye beszéltünk a tudásátadásról, az se baj, hogyha az ember tájékozódik arról, hogy néz ki a delegálás, hogy milyen szintjei vannak, hogyan lehet ezt jól csinálni, hogyan tudok szerződni a kollégáimmal arra, hogy kinek hogyan tudok delegálni, mert mondjuk lehet, hogy ugye ez részben a helyzetfüggővezetésből is jön, hogy lehet, hogy van olyan kollégám, akinek úgy kell delegáljak, hogy minden apró mozzanat el kell mondjak, és nem is bízok rá önálló döntést, és ugye ennek a másik véglete meg az, amikor azt mondom, hogy figyelj, tudom, hogy értesz hozzá, bízok benned, csináld, döntsél, csináld végig, én legfeljebb egy élménybeszámolóra vagyok kíváncsi, és akkor ugye a kettő között meg aztán vannak átmenetek. A problémák onnan szoktak adódni, hogy mondjuk a szavak szintjén azt mondom, hogy csináld, bízok benned, és a valóságban meg utána mondjuk mikromanagement szinten az összes lépésre kíváncsi vagyok, és nagyon is átnyúlok utána a feje fölött. Tehát, hogy nagyon gyakran nem is az a probléma, hogy nem delegálnak, hanem hogy nem megfelelően szerződik le sem magával, sem a delegált, vagy tehát aki delegált kollégával a vezető.
Igen, ez egy másik nagy hiba, amit én hibának tartok, hogyha valaki két szinten lejjebb kommunikál. Tehát rendben van, hogy két szinten lejjebb is kommunikálunk, de ha egy feladatot két szinten lejjebb adom ki, akkor kihagytam a közvetlen főnökét, és ez egy óriási hiba szokott még lenni. Hogy látod, ugye amit sokan emlegetnek, különösen amikor egy vezetőkről beszélgetünk, sokan emlegetik a főnöküket, hogy hát érzelmi intelligencia terén fejlesztésre szorulna. Most ez sok mindenkinek sok mindent jelenthet. Van-e ilyen téren valamilyen fejlesztési lehetőség, vagy a coaching tud-e ebben segíteni? Képes-e rá?
Azt kérdezed, Attila, hogyha én a beosztottat coacholom, akkor tudunk-e hatni a vezetőre, ha ő nem akar menni?
Igen.
Most hirtelen két dolog jut eszembe. Az egyik az, hogy beszélünk erről az ügyféllel, hogy egy céges megbízás az mindig egy három oldalú szerződés. Van egy megbízó, aki vagy a főnök általában, vagy a HR, van az ügyfél, meg vagyok én, mint a coach. Jó esetben, ha tisztán szerződünk, akkor ez a három oldalú szerződés egy három egyenlő oldalú háromszög, tehát ahogyan én mondjuk kommunikálok a vezetővel, vagy aki az én ügyfelem azzal a vezetővel, úgy vissza tudok menni én is, akár az ő főnökhez, vagy a HR-hez, akár ő, akár együtt, és ezt nagyon transzparensen kommunikáljuk. Ugye erre nem mindig van lehetőség, mert sokszor azért kerül coachingba az a beosztott, mert a főnöke nem tud mit kezdeni, és hát én csak beutaltaknak szoktam hívni. Tehát, hogy utalódik be, vagy ő maga azért keres coachot, mert nem boldogul ezzel a vezetővel, tehát hogy sokszor a coachingban, de ez a terápiában is egyébként gyakran előfordul, hogy azok miatt, akik nincsenek jelen, és akinek nagyon jelen kéne lennie, azok miatt dolgozunk a coachingban. A másik, ami meg inkább egy ilyen közvetett dolog, hogy a coaching hatására mindig elindul egy viselkedésváltozás az ügyfélben, és ez a viselkedésváltozás, ez mindig óhatatlanul tovább gördül. Tehát amikor én elkezdek másképpen viselkedni, akkor a körülöttem levők is érzékelik, sokszor nem is tudatosan, de emiatt ők is kénytelenek másképpen reagálni. Tehát egy ilyen időeltolódással, ahogy én mondjuk ma elkezdem csinálni, akkor lehet, hogy a főnököm egy héttel később, vagy egy hónappal később, vagy egy évvel később kezdem majd másképpen viselkedni. Tehát, hogy ez óhatatlanul is hoz ilyen közvetett eredményeket, de garanciát nem lehet vállalni, mert hogyha a vezető nem akar változtatni, vagy nem ismeri föl azt, hogy itt egyébként történik valami, és érdemes másképpen kezdeni kommunikálni, vagy együttműködni ezzel a kollégával, akkor úgyse fog megtörténni.
Jó, ez nagyon jó, nagyon szép. Te coachként hogy méred a sikert?
Jaj, ez állandóan téma a mentor coachingjaimban is, kollégákat, akiket mentorálok, hogy mit jelent jó coachnak lenni. Azt látom, és ezen az úton természetesen én is végigmentem, nem vagyok kivétel, hogy amikor az ember kezdő coach, akkor így az az elvárása, hogy legyen valami kézzel fogható. Nagyon gyakran, akik coachnak mennek, ők ilyen praktikus emberek, pont ezért mennek coachnak többek között, mert hogy érzik azt, hogy valami kézzel fogható változást érdemes tenni, tehát hogy valahogy ez is az elvárásunk a karrierünk kezdetén, hogy úgy menjen az ügyfél, hogy tud három új eszközt, négy dolgot másképpen csinál, de hogy nagyon gyakran egyrészt az ügyfelek nem olyan tempóban haladnak az úton, mint ahogy mi esetleg elképzeljük, mert más a tempójuk, meg nincsenek hozzászokva ahhoz az önismereti munkához, amivel lehet, hogy életükben először találkoznak, és akkor szokott lenni egy ilyen karrierválság, vagy egy ilyen identitásválság, hogy akkor én nem is vagyok jó coach, és akkor a következő lépés az mindig az, hogy oké, akkor definiáljuk is, hogy mi az, hogy jó coach. Úgyhogy nekem most az a definícióm, hogy ha én mindent megtettem azért szakmailag, emberileg, hogy létrejöjjön az a változás, akkor jó coach vagyok. Mondok erre egy ilyen apró történetet, hogy akkor vagyok-e jó coach, hogyha minden áron elviszem a Vidámparkba, és fölültetem a legdurvább hintára az ügyfelemet, holott egyébként ő még nem akarna, vagy akkor is jó coach vagyok, hogyha odáig el tudom juttatni, hogy elhívom, és a kerítésen kívülről csak nézegessük, hogy milyen is ez a Vidámpark, és hányféle hinta van, és lehet, hogy majd egy évvel később, vagy egy másik coaching folyamatban egy másik coachal örömmel fog fölülni a hintára. Én az utóbbira szavazok.
Oké. Tehát én, aki egy nagyon teljesítményorientált ember vagyok, akkor én, mint én coacholás közben valószínűleg nekem a türelemre kell magam a leginkább inteni, hogy adjak időt a másiknak, hogy tényleg siker legyen. Milyen a coaching stílusú vezető, vagy típusú vezető?
A coachingban én azt gondolom, hogy három nagyon fontos dolog van. Csak coach típusú vezető ezt mind a hármat kell, hogy csinálja ahhoz, hogy ő coach típusú vezető legyen. Ebből kettő kifejezetten tevékenység, tehát hogy a tudatosságát azt folyamatosan növelje, akár a saját működéséről, akár a világ egyéb részeiről való működéséről. Ha ez megvan, akkor tud ezért felelősséget vállalni, tehát tud valamilyen jót tervezni hozzá. Hát ha tudom, hogy nem tudom, korábbi migrénes példámra visszautalva, ha én tudom, hogy a migrént én arra használom, hogy pihenjek, akkor tegyem meg azt, hogyha én ezt tudom, akkor iktassak be a naptáramba olyan pihenőpontokat, ahol ezt megteszem. És a harmadik, az pedig sokkal inkább egy szemlélet, az pedig a partnerségről szól, hogy legyen a lehető legtisztább a kapcsolódásunk, a lehető legtranszparensebben tudjunk arról beszélni, ami bármelyikünkben zajlik. Én azt látom, hogy a coachoknak is ez a legnehezebb, meg a coach szemléletű vezetőknek is ez a legnehezebb, hogy észrevegyék azokat a nagyon gyakran ilyen alattomosan jelenlevő működésünket, amivel létrehozzuk azt, hogy mondjuk a beosztottunk három emelettel lejjebb érzi magát. Nem véletlenül használtam most a beosztott szót, és nem a kollégát vagy munkatársat, mert coaching szemléletű vezetőnek munkatársai vannak, független attól, hogy a hierarchiában hol vannak, akkor, amikor kommunikálunk egymással, akkor azt egyenrangú viszonyban érdemes tenni. A nem coaching szemléletű vezetőnek meg beosztottai vannak, és minél inkább nagy a hierarchia különbség közöttük, annál nehezebb az együttműködés vele.
Nagyon szépen köszönöm. Tehát lassan 17 éve vagy coach, hogyha jól számolom.
Igen.
Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok korosztállyal találkoztál. Ahogy látod, hogyan változott az elmúlt években a vezetőknek a motivációja, illetve mi az, ami fontos nekik? Van egy különbség a generációk között? Te érzed ezt a különbséget?
Van, már a coachinghoz való hozzáállásban is van különbség. De én így óvaintenék mindenkit attól, hogy ezeket a generációkat ilyen nagyon mereven értelmezett. Attól, hogy valakinek mondjuk 78-al kezdődik a születési éve, ami ugye papír szerint már Y-generáció, egyáltalán nem biztos, hogy a 72-ben született kollégája, aki papír szerint X-generációs, ő nem Y-generációsan működik, és a 78-as papíron Y-generációs, meg nem X-generációsan működik. Tehát, hogy én ezeket a generációs leírásokat sokkal inkább ilyen iránymutatónak gondolom, de hogy tényleg ugyanígy, ahogy az előbb ott a férfinői mintázatokról beszéltünk, ugyanígy lehet ilyen statisztikai különbségeket észrevenni. Ami az én megfigyelésem szerint a legnagyobb különbség, hogy az X-generációsok, és különösen közülük inkább az idősebbek, meg a baby boomerek, a munkavállalást egyfajta ilyen aláfölé rendeltségi viszonyként képzelték el. Tehát, hogy a munkáltató a fölé rendelt, és én örülhetek, hogy van munkám. És ez sokszor nem kimondottan történik, hanem hogy ebbe szocializálódtak. És emiatt például sokan nehezebben kérnek fizetésemelést, mert hát én innen az alárendeltségből hogyan kérhetnék fizetésemelést. Míg az Y-generációsok, meg a még fiatalabbak, most már ugye alfák is vannak a munkaerőpiacon, ők a munkavállalást egyfajta ilyen egyenrangú szerződéses viszonynak, vagy partneri szerződéses viszonynak tekintik, mint egy szolgáltatást, igénybevevőt, meg ajánlót. Nem véletlen, hogy egy Y-generációs, amikor nem keres aktívan munkát, akkor is évente háromszor, legalábbis a statisztikák ezt mutatják, háromszor kim van a munkaerőpiacon, mert ugye egy szolgáltató az mit csinál, az keresi a potenciális feleket, és az történik, hogy kimegy, megnézi a kínálatot a piacon, és ha azt látja, hogy a jelenleg érvényben levő szerződésem az még mindig jó feltételek, akkor visszajön. Azt tapasztalja, hogy ezek a szerződéses feltételek már nem állják meg a helyüket, akkor oda megy a munkáltatóhoz, és beszél erről vele jó esetben, ha nem, akkor meg egyszerűen csak megszünteti ezt a szerződést. Tehát, hogy sokszor hallom azt idősebb vezetőktől, hogy hát mennyire csaponganak az Y-generációsok. Ennek ez az oka, hogy ők nagyon másképpen gondolkoznak a munkavállalásról, mint az idősebbek. Ott emiatt az aláfölé rendeltség miatt sokszor olyankor is benne maradnak egy-egy helyzetben, és ez nem csak a munkavállalás világára igaz, amikor már ugye a szerződéses feltételek nem feltétlenül a legkedvezőbbek.
Most megosztanék veled egy saját megfigyelést. Ugye annak idején, amikor még nagyon fiatal voltam, akkor volt, hogy 30 évvel idősebb beosztottam volt, és gyakorlatilag eleinte tartottam tőle, hogy vajon mit fognak szólni. Hát szakmailag ugye felettem vannak, és utána rájöttem arra, hogy akármelyik cégnél voltam, gyakorlatilag a legidősebb kollégákkal soha nem volt abban a szempontból probléma, hogyha valamit megbeszéltünk, akkor tartották magukat, és nem mentek bele ilyen szakmai versengésbe. Persze én nem ismertem, mert egyértelmű volt, hogy kifogni. De gyakorlatilag azt láttam, hogy ők automatikusan megadják azt a tiszteletet, ami a pozíciónak szól, és nem először nem feltétlen nekem, aztán később remélhetően már nekem is szólt.
Igen.
Míg a fiataloknál gyakorlatilag ott ott meg pont az ellenkezője volt, ott az egyenességgel, azzal, hogyha őszintén mentünk, és megadtam nekik a támogatást szakmaiadalon, akkor azzal tudtam velük úgymond előrebb jutni, illetve a csapat akkor tudott érvényesülni. Viszont ami számomra érdekes volt, és ez lehet, hogy rosszabb megfigyelésem, és majd kijavítasz, de én azt vettem észre, hogy van, aki nyugdíjképes egy cégnél dolgozni, van, aki 2-3 évente vált munkahelyet, de korábban is volt erre példa, és ma is van arra példa, hogy fiatalok leragadnak egy cégnél, mert jól érzik ott magukat, megkapják az elismerést, olyan a munkakörnyezet, ami motiváló, folyamatos kihívást kapnak, és úgy érzik, hogy fejlődnek. És most amit mondtam, az nem csak rájuk lehet igaz, hanem rám is igaz volt ezelőtt 15-20 évvel, igen. És ebből a szempontból a motiváció, az szerintem generációtól függetlenül ugyanaz, legfeljebb a prioritások az egyes tételeknek változhat, vagy rosszul látom?
Nem, na, abszolút egyetértek veled, és ezért is mondtam azt, hogy ezt nem szabad ilyen mereven, mert ismerel, hogy meséltél. Eszembe jutott egy 74 éves barátom, aki bármelyik Y-generációst kenterbe veri azzal, ahogyan ő működik. De nagyon emlékszem arra, amikor egy outsourcing üzletágban voltam HR-es, és hirtelen a 30 alatti átlag életkorú tanácsadók mellé erőteljesen 40 plusz átlag életkorú, mindig egy cégnél szocializálódott kollégák bekerültek a szervezetbe. Körülbelül 20 évvel ezelőtt volt, és mi HR-esként soha nem hallottunk még akkor, vagy nem túlzok, hogy nem hallottunk, de soha nem kellett foglalkoznunk azzal, hogy mi van a nyugdíjpénztárakkal, mert a 26 éves munkavállalóinknak ez egyáltalán nem volt téma, és az akkor bekerült több száz ember, aki viszont sokkal közel volt már a nyugdíjhoz. Ők például kafetériában ezzel az elemmel szerettek volna, és kibékíthetetlen ellentétek keletkeztek a szervezet két részében emiatt, szóval, hogy igen, életkori sajátosságaink is vannak, változnak a prioritásaink, változik a tempónk például, változnak az igényeink, és ezeket is érdemes figyelmen, és nem így kategorizálni, hanem arra figyelni, hogy tehát mindig azt szoktam mondani, hogy ha valaki valamit csinál, teljesen mindegy, hogy arról van-e tudatos tudása, vagy nincs, arra jó oka van. És hogy nekem, főleg vezetőként az a dolgom, hogy kiderítsem, hogy mi az a jó ok, ami miatt csinálja. Lehet, hogy az egy teljesen valid ok, csak én nem tudok róla, vagy valami olyan ok, ami egyébként nem állja meg a helyét mondjuk például egy szerződéses munkaviszony keretében, mert mondjuk nem tudom, a magánéletéhez tartozó valami, de még akkor is érdemes tudnom róla, és érdemes arról beszélgetni, hogy azt hogyan tudjuk azt az igényt például integrálni a mi szerződéses viszonyunkba, amitől az nem fog zavarni.
Köszönöm. És abban viszont együtt is tudunk érteni, ha jól sejtem, hogy a generációk közt azért vannak különbségek, tehát ugyanúgy lehet egy fiatal lojális, de azért ma már jellemzőbb, hogy tényleg a fiatalok inkább szolgáltatnak, tehát nem egy házasságként tekintenek a munkaadóra, és ebből a szempontból több területen is ki akarják szerintem próbálni magukat, tehát több fajta karriert is kipróbálnak majd egy életút során, mint mondjuk mi vagy az előttünk lévő generációk. Mennyire vannak felkészülve erre szerinted a magyar cégek? Ismerek egy cégvezetőt, aki gyakorlatilag felépítette a saját kis bástyáit, saját kis cégét, és hogyha ő valahova valakit bepozicionált, elhelyezett, akkor utána a saját céljai érdekében ő abban a pozícióban fogja megtartani, és abban az irányba fogja csak engedni tovább lépni a beosztottját, miközben halljuk azt is, hogy sok multinál inkább a spagetti karrier az, ami egy tehetségnek úgymond lehetőség lehetne, tehát hogy próbálja ki magát több területen. Mennyire létezik a hagyományostól eltérő spagetti karrier?
Én azt látom, hogy sajnos még mindig kevéssé. Tehát, hogy ha belegondolsz, ahhoz, hogy egy spagetti karrier meg tudjon történni, ahhoz ugyanúgy egy egyenrangú partneri viszony kell, hogy legyen a vezető és az érintett kollega, vagy nehogy Isten a szervezet egésze között. Mi azt jelenti, hogy mindig arra figyelünk, hogy igen, a szervezeti célok teljesüljenek, vagy az üzleti célok teljesüljenek, de ezek úgy teljesüljenek, hogy minden munkavállaló ott legyen, ahol leginkább szeretne lenni, és ahol nem feltétlenül nekünk a legkényelmesebb. Mert hogy nem biztos, sőt, biztos, hogy nem akkor fog tudni a legtöbb értéket teremteni, ha azért, mert mondjuk nagyon jól adminisztrál, de egyébként utálja csinálni, nem mondjuk egy kezdeti karrierlépésnek nagyon jó volt, akkor én egész életében ott tartom. Hanem akkor, hogyha ő egyébként szeret nagyon zongorázni is, lehet, hogy abban még nem annyira tehetséges, de engedem zongorázni, mert majd hosszabb távon ő lesz a világhírű zongoraművész. Most persze szándékosan mondok ilyen szélsőséges példákat, de igen, sajnos én is nagyon gyakran találkozom ilyen vezetőkkel, akik csak a saját szempontjaikat, a saját érdekeiket nézik, hogy neki kell egy jó adminisztrátor, és ebből adódik aztán az, hogyha ezt ilyen merven veszem vezetőként, akkor egy Y-generációs szemléletű munkavállaló, ő nem fogja ezt végtelenségig eltűrni, hanem föláll és elmegy, és ennél sokkal kifizetődőbb, meg sokkal emberileg is rendben levő, hogyha mondjuk erről szerződünk, hogy figyelj, én szeretnék átmenni a szembe levő osztályra, és ott tanulok, mint hogyha egyik napra a másikra föláll, és úgy kell őt pótolni. Szóval, hogy szerintem ebben még nagyon-nagyon sok tanulnivalónk van, akár ha Amerikában így tekint az ember, ott már mondjuk 20-30 évvel ezelőtt is bőven rendben volt az, hogy az ember 2-3 féle karrier úton is kipróbálja magát, tehát hogy ők ott például sokkal jobban értik azt, hogy egy-egy kompetencia az nagyon jól konvertálható. Tehát, hogy attól, hogy én tudok jó Excel táblákat csinálni, akkor nem feltétlenül csak a pénzügyi osztályon van a helyem, hanem lehet, hogy egy marketingen, egy IT-n, egy HR-en, egy nem tudom, akárhol is tudom ezt a potenciámat kamatoztatni, de ebben még nagyon-nagyon sok tanulnivalónk van. De azért látok jó példákat is, így eszembe jött az egyik ügyfelem, aki azt mondta, hogy nem is tudom éppen akkor milyen szervezeti egységet vezetett, de hogy neki kell egy szélzes szemléletű kollega, már hogy kell valaki, aki nagyon másképp gondolkozik, mint az ő kollégái. És azt mondta, hogy tudja, hogy nagyon nehéz lesz, tudja, hogy a kollégái utálni fogják ezt a nagyon másfajtát, de szeretné, hogy valaki fölfrissítse a szervezetnek a működését, meg a nézőpontjaikat, úgyhogy szándékosan ilyen kollégát keresett. Én nagyon támogatom azokat a vezetőket, akik mernek így kísérletezni, meg mernek arra figyelni, hogy a kollégáiknak a jól léte is meglegyen, ne csak a teljesítményt.
És akkor van itthon erre azért számos jó példa.
Van, de még lehet ennél sokkal-sokkal több.
Hát reméljük, hogy több és több lesz. Köszönöm. Hol tudnak kapcsolatba lépni veled a hallgatók?
Ha rám keresnek az interneten, ugye itt a képernyőn látszik a nevem Barnacki Anna Mária, akkor meg fognak találni akár a saját cégem honlapján, az Anima Partners-en, vagy az International Coach Federation Magyarországi a honlapján is. E-mail, telefon, örömmel várom a megkeresést.
Nagyon szépen köszönöm.
Ez volt a CEO Podcast, ha még nem tetted meg, akkor itt az idő a feliratkozásra. Ha tetszett az adás, kérlek iTunes-on ne csak csillagokkal, hanem szövegesen is értékeld a podcastot, mert ezzel jelentősen segítesz abban, hogy mindenki rátaláljon, aki számára érdekes lehet. Amit még szeretném, ha megtennél, az a következő. Látogass meg a scalinghub.hu/008 oldalt, ahol megtalálod az adás összefoglalóját szöveges formában, illetve az Anna Mária által említett linkeket is. Ha szeretnél kapcsolatba kerülni Anna Máriával, akkor vagy az animapartners.com, vagy az ICF nemzetközi, vagy a magyar tagozatának honlapján is megtaláld az elérhetőségét, de a közvetlen linkeket szintén megtaláld a podcast oldalán, ami nem más, mint scalinghub.hu/008. Köszönöm, hogy velünk voltál, és a következő adásig is további szép napot és sok sikert kívánok. Szia!